Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 65. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket, 299. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amit azt írva találjuk Lukács evangéliumában, az evangélium 4. fejezetében.
Jézus Názáretben. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanította a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették. Nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, az özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a Szír Naamán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te jó és igaz vagy. Áldunk és magasztalunk téged, mert te kijelentetted szavaddal és fiaddal önmagadat. Köszönjük, hogy a te fiad Jézus Krisztus a kegyelem esztendejéről, időszakáról szólt és szól ma is. Arról a lehetőségről, hogy nem zárultak be végérvényesen a mi csatornáink itt ezen a földön, mert van nálad hely. Olyan hely, ahol kopogtathatunk, ahol kereshetünk téged, és ahol meg is találunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem üres a mi imádságunk. Nem a templom falának imádkozunk, hanem téged keresünk és magasztalunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor nélküled akarjuk megoldani dolgainkat, életünket. Bocsásd meg, Urunk, hogyha úgy érezzük, hogy csak egyedül maradtunk, és harag indulat van bennünk, amikor te megszólítasz, bátorítasz, és mást mondasz, mint amit mi gondolunk. Kérünk téged, Urunk, járjad bennünket szent lelkeddel úgy, ahogyan fiadat átjártad, amikor a názáreti zsinagógában olvasta és hirdette az igét. Ő, aki maga az ige. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket gyermekeink és itt a felnőttjeink között. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésre, 164. énekünket énekeljük első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet Szent Lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Lukács evangéliuma 4. fejezetében, a 18-tól a 21-ig terjedő versekben a következőképpen. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenki a tekintetét ráfüggesztette. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, gyakran említem nektek azokat a pillanatokat, belső rövid impulzusokat, amelyek Csobán Károly Pomázig tartó úton érnek, ahogyan hallgatom más vagy református felekezetek ige hirdetéseit. Majd római katolikus istentiszteletbe kapcsolódhattam bele néhány percre, 6-8 percre. Elhangzottak az olvasmányok és a lelki pásztor Máté evangéliumából. A hegyi beszéd apró részletét vette ige hirdetésének alapjául. És az első magyarázó mondata így szólt, hogyha szeretnénk tudni Jézus Krisztusnak az életéről, küldetéséről, ma így mondanák, programjáról szóló küldetésnyilatkozatot, beszédet, akkor a hegyi beszédet kell elolvasni. És egészen bizonyos, hogy a bőséges kifejtése Jézus küldetésének valóban ott olvasható, ahogyan szól, ahogyan tanít, ahogyan bátorít. Hogyha ennek a tanításnak, Jézusi küldetésnek a summáját szeretném elmondani, Jézus küldetésének a célját megfogalmazni, akkor pedig Lukács evangéliumához fordulunk, a 4. fejezethez, a názáreti zsinagóga ige hirdetéséhez. Miért jött Jézus? Mi a célja? Mindenki erre keres feleletet, mindenki ezt várja tőle, egykor és ma is. És gyakran egykor és ma is csalódnak az emberek, hogy miért jött Jézus. Hadd mondjak egy átvitt értelembe vett példát, az elmúlt hónapoknak a története volt, amikor is a budaörsi gyülekezetben alapkövet helyeztek el. Az alapkő letételre rendszerint egyházkerületünk püspökét szokták megkérni. A püspök úr elmondta, sok-sok feladata és munkája van, ezért arra kér, hogy az alapkő letételen magam szolgáljak. Így is beszéltük meg az alkalmat. Egészen addig, míg püspök úrral nem találkoztam a Rádai folyosóján, és meg nem kérdezte cinikus mosollyal, hogy és ki fog prédikálni a budaörsi templom alapkő letételekor. Zavarban van ilyenkor az ember, mit mondjon, hát megbeszéltük, hogy én, de hát láttam a szemébe, hogy ez valami másképpen lesz. És hát mondtam, hogy hát püspök úr, hát azt hiszem, hogy úgy beszéltük meg, hogy én. Hát nem. Azért nem, mert most hirtelen a közpolitika felkapta a budaörsi templom alapkő letételének az alkalmát, és szeretne kimenteni engem abból a helyzetből, amiben belekerült ez a gyülekezet, hogy tudnélik az önkormányzati választások kellős közepé lesz az alapkő letétel. Ráadásul Budaörsön, egy olyan településen, amely településnek a gazdája, a vezetője, a polgármestere, a jelenlegi kormányzattal nincsen, nagyon jó viszonyban, és azt mondja, ezt az egészet már kezdi átszőni a politika. Elmegyek, és majd én prédikálok. Hát ezt még jobban fölkapta a sajtó, mert hogy akkor jön a püspök, és kampányolni fog. ezt hallottam mindenütt, a püspök jön és kampányolni fog. Bent voltunk a templomban, az evangélikus templomban volt a hely ennek a nyitó alkalomnak, szomszédságban tettük le az alapkövét a budaörsi református templomnak. Püspök úr felolvasta az igét az Ószövetségből, majd pedig látva azt, hogy 6-8, nem tudom, 10 kamera forog, különböző nagy televíziók kamerái, akkor azt mondta, mindenki azt várja, hogy kampányoljak, ezért kampányolni fogok. Az Isten angyala tábort jár. Azt hiszem franciául, a tábor a kampány. Akkor most kampányoltam. És ebben a pillanatban a 8 kamerából 7 lekapcsolt, és kiment a templomból. Ennyi volt a püspök kampánya, az Úr angyala tábort jár, azaz kampányol. Hát kedves testvérek, csak azért mondtam ezt a történetet, mert Názáredben, ha nem is Jézus kampányáról van szó, de mégis az ő küldetésének a céljáról van szó. Ott nőtt fel, ismeri őt mindenki. Tudja, hogy kinek a családjában nőtt fel. Ki az anyja? A nevelő apjáról is beazonosítják ebben a történetben. Mit fog mondani? A híre megelőzi őt, hogy Kapernaumban gyógyít. Hát itt is jó volna gyógyítani. A mi fiunk mit mond? Egy kicsit olyan ez a történet, most ne magammal példálozzak, talán nem sértődik meg Szűcs Ferenc professzor úr sem, hogyha visszahallja majd ezt a felvételt, amikor ő bemegy az Őrszent Miklósi templomba, ahova a keresztelésétől fogva tartozik, és most nyugdíjas korára is oda jár rendszeresen, amikor megszólítják a kortársai, akkor őt nem professzor úrnak szólítják, hanem mindenki Ferikének szólítja. Vagy Ferinek, a kicsit fiatalabbak, mondjuk az anyám korosztálya. Mit fog mondani? Miről fog tanítani? Két egyszerű dolgot szeretnék az elején elmondani. Az egyik az, hogy Jézus tanításának és küldetésének a lényege az Isten igéjén alapul. Az Ószövetség igéjét veszi fel egy igehirdetés alapjául. Ézsaiás profétát azt magyarázza. Kevés olyan igehirdetés, profécia van, amit Jézusnak a magyarázatából hallunk, de ezek közül talán az egyik legfontosabb ez. Azaz Jézus nem lóg valahol a levegőben, érkezik csodabogárként erre a földre, hanem az Ószövetség igéjének a beteljesedését látja az ő küldetésében. Ezért, kedves testvérek, újra és újra hadd mondjam, hogy Isten igéje, a Szentírás nem csak azért fontos számunkra, mert azt mondjuk magunkról, hogy mi reformátusok az ige egyháza vagyunk, hanem nincs más alap. Jézus számára sincs más alap. És hadd legyek még konzervatív. Ráadásul Jézus ezt az igét a zsinagógában hallgatja. Lefordítom, elmegy egy Isten tiszteletre. Jézus nem tartozik azok közé, aki azt mondja, hogy nem kell ahhoz templomba járni, hogy higgyek. Ő ott van a templomban, értsük jól a mi kategóriáink szerint. Ott van az Isten tiszteleten. Részt vesz azon. Az a Jézus, akiről egyébként azt olvassuk János evangéliumában, hogy ő maga az ige. El tudjátok képzelni, hogy ez a Jézus hallgatta a botladozó nyelvű prédikátorokat, tanítókat, talán az ő sületlenségüket is hallgatta. És mégis ott volt, és amikor kellett, tanított. Csak az utóbbi időben kezdem felismerni én magam annak a fontosságát és szükségességét, hogy Ézsaiás prófétát pedig különösen is olvassuk, és legyen számunkra fontos. Keresztelő János, amikor önmaga küldetését keresi, akkor Keresztelő János és Ézsaiás próféta könyvéből a 40. fejezetre hivatkozik. Arra, hogy kiáltó hangja szól a pusztában. Arra hivatkozik, hogy be kell tölteni Isten küldetését, az utat egyenessé kell tenni, mert érkezik az, és ez már az ige hirdetése, aki nálánál nagyobb, akinek a saruját sem méltó megkötni. Jézus pedig Ézsaiás próféta könyvéből a 61. fejezetet keresi ki. Azt olvassuk, hogy rendszerint odaállt, megint lefordítom, az úrasztalához, kinyitotta a Szentírást, ketten ott álltak mellette, elővette kezébe a jodot, ez egy ilyen új alakú kis mutató, jod az újat jelent, mert nem nyúltak a Szentíráshoz, csak egy mutatóval, és mutatták, hogy hol kell olvasni az írást, és ketten azért állnak mellette a zsinagógában, hogy nehogy valamit félreolvasson. A félre megbökik, hogy nem az van az írásban. Nyilván Jézus nem bökték meg. Ott állnak mellette ketten, és hirdeti az igét. Micsoda Jézus Krisztus küldetésének, szolgálatának, életének az alapigéje. Az Úr lelke van én rajtam, olvastuk, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ézsaiás proféta könyve a fogságban lévő embereknek szóló reménység. Az a reménység, amelyben az ember keresi a kiutat, keresi a jövőt. És így hangzik egy másik ószövetségi tanításnak az alapján a meghirdetett ige, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Mózes harmadik könyvének a 25. fejezetében arról olvasunk, hogy Isten népe számára minden 50. esztendő az egy ilyen kedves, vagy éppen a kegyelemnek az ideje. 7x7 év után ki kellett hirdetni a jóbelévet, az Úr kegyelmének az évét, és ez azt jelentette, hogy minden rabszolgát ingyenesen fel lehetett szabadítani. Azt jelentette, hogy a földeket, amelyeket adtak, vettek, vissza kellett adni az 50 évvel azelőtti tulajdonosnak. Azt hirdette, hogy minden kölcsönt el kell engedni, meg kell bocsátani. De hát a kérdés egykor is kérdés volt, hogy vajon ezt komolyan kell-e venni? Elengedni egy rabszolgát, eltörölni a fölvett kölcsönt, visszaadni a zálogot, mindent visszaadni azoknak, akiket gazdaságilag megszorítottunk, amit megkaparítottunk a másik embertől. Elfogadhatatlan. Istennek egy olyan társadalom rendező elve, amely meghirdetni a kegyelemnek az évét, ez elfogadhatatlan. Egykor is, meg ma is elfogadhatatlan. Jézus éppen ebben az elfogadhatatlanságban szólal meg. Ő ott és akkor már ezt az évet, az 50. esztendőt, a jóbelévet, ezt most itt jelképesen érti. Magát, a fogalmat kölcsönzi, és arról beszél, hogy hogyan tölti meg ő ezt igazi tartalommal. Hogyan gyakorolja mindezt. Hogyan elérvényesíti magát az elengedést. A zsidóságnak a liturgiájában, ha volna templom a mai napig, évente egyszer a főpap bemegy a szentek szentjébe, a kárpit mögé, és bemutat egy nagy engesztelő áldozatot önmagáért és a népért, egy véráldozatot, ezzel megkeni az oltárnak, a belső oltárnak a szarvát, a frigyláda a szarvát, és meghirdeti a nagy elengedést, a bűnbocsánatot. Van ennek a történetnek egy, és ennek az igének egy különös szójátéka. Amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy azért küldött el, tudnélik az Atya engem, mondja a prófétán keresztül Jézus önmagára vonatkoztatva, hogy a szabadulást megkérdessem a foglyoknak. Akkor itt ez nagyon furcsa szókapcsolat van. Egyrészt azért, mert a fogoly szó csak itt szerepel az Új Szövetségben. Ez a hadi fogoly kifejezés csak itt szerepel az Új Szövetségben. A másik pedig az, hogy ez a szabadon hirdessem, ez igazából ez a második jelentése, és a fogolyhoz kapcsolt jelentése a szabadon bocsátás. Itt igazából arról van szó, hogy valamit elengedni, megbocsátani. Azaz, hogy a foglyoknak, a megkötözötteknek, azoknak, akik valamiért elzártak, azoknak hirdessem a bűnbocsánatot. Jézus erről szól, az ószövetségi nagy áldozat kérdését, Izraelnek nagy és döntő kérdését, az engesztelést, azt önmagára vonatkoztatja. Nem a régit simogatja el, hanem egy vadonat újat teremt, egy új Isten közösséget, amelyben ő maga van benne. És amikor Jézus arról a kedves vagy kegyelmes esztendőről szól, amit itt meghirdet, akkor önmagáról szól. Arról a küldetésről szól, ami a törvénnyel szembe megy. Miért? Van egy nagyon régi, egy ősi beidegződése az emberi gondolkodásnak. Ez pedig a sors. Ez a sorsod. Ezt kell elfogadnod. Ezt kell megélned. Ezt kell csinálnod. Jézus korában, amikor láttak egy szenvedőt, a szenvedésnek valamilyen formáját, akkor azt Isten ítéleteként tartották számon. Emlékezzetek, van egy olyan történet, János evangéliumában van, ahol van egy vakon született, és akkor azt kérdezik Jézus tanítványa Jézustól, hogy ki vétkezett? Kinek a bűne miatt vak ez az ember? Kinek a nyomorúságát kell hordoznia a saját testében? Ez Isten ítélete. A sánták, a vakok, a bénák, a fogyatékosok, a szegények, a leprások, a lelkileg tisztátalanok, azok kirekesztettek voltak. Nem csak a templom közösségébe nem léphettek be, hanem az emberi közösségekből is kirekesztettek voltak. Sőt, azt olvastam, hogyha valaki elment egy vakember mellett, akkor csendesen ilyen imát is mondott magában: áldott az Isten, aki igazán ítél. Nos, kedves testvérek, a korabeli emberek a nyomorúságos életformák mögött, a sors alakulása mögött az Istent látták. Vagyis azt hirdette egykor és ma az ember, hogy a törvényvilága erről szól: aki vak, legyen is vak, aki béna, maradjon béna, aki szegény, maradjon ott, ahol van. Tudjátok, hogy hívja ezt a mai ember? Keletről átkölcsönzött név, de értjük, hogy valahol az Ószövetségben is ez gyökerezik ebben a gondolkodásban. Ma azt így hívják, hogy karma. Ez a karmád. Maradj benne. Ez a sorsod. Elkerülhetetlen. Nem tudsz belőle úgyse kijönni. És akkor Jézus azt mondja ezeknek az embereknek: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus azt mondja, kedves testvérek, hogy nem a sors szerűségé az utolsó szó, nem a változhatatlanba való beletörődésé az utolsó szó, nem a hinduknak van igazuk, hanem sokkal nagyobb az, amit ő mond. a bűn felett áll a kegyelem. Jézus ezt hirdeti meg, a kegyelemnek a jó évét, a bűnbocsánatnak az évét, a szabadságnak a lehetőségét. Mert a kegyelem eltördi a régit, és megteremti az újat. És azt mondja az ige, hogy minél nagyobb teher a régi, minél nagyobb teher a bűn, annál nagyobb a kegyelem. Jézus nem azt mondja, hogy nincs ítélet, hanem azt mondja, hogy ő mindenért megfizet, az adósságot ő kifizette. És ezzel mindent felfordít, mindent, amiben korábban hittek, szilárd és megváltozhatatlan volt. Jézusnak a kegyelemről szóló önvallomása, üzenete, az evangélium meghirdetése az arról szól, hogy Isten beavatkozik a világ életébe, Isten beavatkozik az ember életébe, hogy újjáteremt. Hogy nincs többé olyan sors, ami az embert megalázná, földre szorítaná. Nincs olyan bilincs, ami végképp megkötözne. Az életnek nincs olyan kemény rendje, amit Jézus ne tudna áttörni. Jézus megment, felszabadít. Jézus szenvedésének és Jézus kereszthalálának ez az igazi üzenete. És aki hozzámegy, aki elkéri tőle a kegyelmet, az egészen új létet kap. Ez az ő beszédének a rövid lényege. Úgy Isten az ítéletet levette az ember válláról, és a szenvedést a kereszttel Jézus vállára tette. A vak esetében azt mondja Isten, azért van, hogy én elvegyem a vakságodat. A szenvedés értelme az, hogy én szabaddá tegyelek téged. Mindent oda lehet vinni Jézushoz, és Jézus keresztje leveszi ezt a súlyt az ember válláról. A szegényeknek, az üres kezűeknek, a megátkozottaknak mondja Jézus, hogy hozzátok küldettem. Hogy veletek szeretnék élni. Bennetek szeretnék működni. Téged szeretnének formálni. A töredelmes szívűt, aki állandóan aggódik, akit megaláznak a bánkódót, gyógyulást szeretnék hirdetni és mondani. Jézusnak ez a nagy ige hirdetése szolgálatának a léte és a célja. Hogy az, amit Jézus mond, kelj fel és járj, az nem csak fizikai értelemben igaz, hanem lelki értelemben is. Felkelhetsz onnan, ahol vagy, és járhatsz ebben az életben. Csobánkai Isten tisztelet előtt egy asszony megkérdezte tőlem, hogy urvacsorázhatna-e legközelebb. És akkor én mondtam neki, hogy hát erre van sok feleletem, mindegyik ugyanaz. Tudom röviden mondani, meg hosszan is mondani. És akkor elmondtam neki, hogy ha vágyódik Jézus Krisztushoz, akkor urvacsorázzon. És akkor ő folytatta a szót, én meg fölültem erre a vakvágányra, és azt mondta, de hát én még nem konfirmáltam. Kell-e konfirmálni? És akkor mondtam neki azt, hogy hát én arra bátorítok mindenkit, hogy konfirmáljon. Azért, hogy valaki hitvallást tegyen arról, hogy Jézus Krisztus az ő életének az Ura. Álljon ki a gyülekezet elé, ezt már most itt prédikálom, röviden mondtam, nem volt ennyi időre. Tehát nagyon bátorítok mindenkit, hogy aki szeretne konfirmálni, az konfirmáljon. És akkor ő még egyet mondott, mert hát tudja, mi egyébként a férjemmel katolikusokként lettünk megkeresztelve. És akkor ezt még egyszer, még egy csavart rátettem, mert tényleg így volt egy alkalommal, amikor elvittem egy beteghez az úrvacsorát, és az úrvacsorai közösségben többen voltak, ismertem a házigazdát és az édesanyját, tudtam róluk, hogy reformátusok. Ott volt egy fiatal rokon, aki rögtön elmondta, hogy evangélikus, ott volt a férje, és ott volt még egy asszony. Ennyien voltak, ez egy nagy ünnepi alkalom, belép az ember egy családi együttlétbe, vendégek is vannak. Megkérdezem, hogy szeretnének-e úrvacsorázni, akik itt vannak, nem ismerem őket. És akkor azt mondta az egyik asszony, akit nem ismertem a rokonság közül, hogy ő nem szeretne úrvacsorázni. Az ember ezt elfogadja, tudomásul veszi. Később elmondták, hogy ő zsidó asszony volt, ezért nem úrvacsorázott, rendszerint való. Aztán két nap múlva fölhív kétségbe esetten az evangélikus fiatal asszony, hogy a férje hatalmas lelki gyötrődésben van. És kérdezem, miért? Azt mondja, mert úrvacsorázott. És mondom, értem, de miért gyötrődés? Mert elment a római katolikus plébánoshoz, aki azt mondta neki, hogy ez halálos bűn. Református templomban úrvacsorázni. És nem oldozta föl. A gyontató székben nem mondta neki azt, hogy egóti abszolvó. És ez a férfi könnyeket hullat. És tudjátok, ennek az asszonynak megfagyott az arcán a mosoly. Hogy most akkor ő halálos bűnt fog elkövetni. Ez az, amitől Jézus szeretne megszabadítani bennünket. Amikor Jézus azt mondja, hogy nem a sorsszerűségi az utolsó szó, nem akarlak benne hagyni a lelki nyomorodba, hanem szeretnélek kiemelni onnan. Valami egészen újat hirdetni, egy új életet adni. Ez a kegyelem. Önmagamat adom. Megfizettem mindent ezért. Hirdetem az Úr kedves esztendejét, a nagy elengedést, a fizetséget. És ebben a pillanatban az igehirdetés végéhez érek, lekapcsolnak a kamerák. És Jézust ki akarják maguk közül taszítani. Mert ez a Jézus nem kell. Aki ezt hirdeti, az nem kell. Aki a kegyelmet hirdeti meg, az nem kell. Felforgató. Le akarják őt taszítani annak a hegynek a széléről, ami Názáret közelében van. Tudjátok, mi a döbbenetesebben az, hogy azt mondja Jézus, nem azt mondom, hogy erre, hanem ezt megelőzőleg, hogy hát volt két proféta, hasonló sorsú az Ószövetségben, az egyiket Illésnek, a másikat Elizeusnak hívták. És amikor nem kellett az északi országrésznek a kegyelem meghirdetése Aháb királynak, akkor kellett a sareptai asszonynak, aki pogány volt. Meg kellett Elizeus idejében Naámánnak, aki pogány hadvezér volt, hogy megtisztuljon a leprától. Ha nektek nem kell, akkor majd kell valaki másnak. És kedves testvérek, ez az utolsó gondolat, hogyha mi elutasítjuk Isten kegyelmét Jézus Krisztusban, és itt megtalálhatjuk a koncentrikus köreinket, mondhatjuk úgy, hogy Európában, Magyarországon, Pomázon, mondhatjuk úgy is, hogy a nagy világ kereszténységben, a reformátusságban, akkor majd kell valaki másnak Jézus Krisztus kegyelme. Persze tudom, most ne értsetek félre, tehát a kegyelem csak a kereszténységen belül lehet. De ha mi nem akarunk vele élni, az nem fogja Istent visszafogni. Nem fogja azt mondani, hogy hát, hogyha neked nem kell, akkor bezárom a boltot. Akkor másnak fogja hirdetni. Akkor más fogja komolyan venni. Akkor másnak az életében lesz gyógyulás, szabadulás, megváltás. Mert Jézus nem fog leragadni. De hirdeti a kegyelmet. És én is oly sokszor mondtam, ezzel fejezem be, amikor felnőttünk a Veresegyházi Református Közösségben, akkor három lelkész volt, aki meghatározta az életünket, Ágai Laci bácsi, Kocó Pál és Szaszák Imre, akit szolgált már egyszer közöttünk. Imre testvérem minden egyes istentisztelet imádságában így imádkozott: Uram, köszönöm, hogy tart még kegyelmednek ideje. ez a nagy jó belév, a kedves esztendő. Hát köszönjük meg mi is, hogy Jézus ezért jött értünk. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, Isten igéjére. 65. Zsoltárunk 3. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy te fiadban a kegyelem idejét hirdetted meg. És csak pironkodunk akkor, amikor mi elengedjük a fülünk mellett, vagy a szívünk mellett a hozzánk közeledő szódat, megmentő igédet. Kérünk, lelked által járjád bennünket, hogy újra és újra életünk kritikus pillanataiban, mikor úgy gondoljuk, hogy ez a sorsunk, ebben kell élnünk és szenvednünk, akkor te a kiutat, a szabadulás útját mutasd meg. És hogy tudjuk, hirdessük és valljuk személyes életünkkel is, hogy te megmentettél bennünket. És ha kérdezik, hadd tudjuk elmondani, hogy te értünk jöttél. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Köszönjük neked, Urunk, hogy te megóvsz bennünket hosszú útjainkban, megóvod gyermekeinket, időseinket. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk betegjeinket, kórházi ágyon lévőket, mert te irgalmas Isten is vagy. Kérünk, irgalmadat gyakorold a kórházi ágyon szenvedőkért, szenvedőkkel. Gyógyítsd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, fiataljainkért, oly sokan felvételiznek ezekben a hetekben, napokban. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akiknek az élete megrepedezett, ne törd el. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szenvedőkért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk református egyházunk egészéért, és könyörgünk a mi országunk és városunk vezetőiért is. Hallgasd meg, kérünk imádságunkat. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el, testvéreim, helyünket. Presbitériumunk azt kérte, a mi közösségünk tagjaitól, hogy hangozzék el ne csak a lelkészi beszámoló, hanem a pénzügyi jelentése is a gyülekezetnek. És a másik kérés az volt, hogy ez két különböző istentiszteleten történjen. Dr. Nagy István Péter testvéremet kérem, hogy a pénzügyi beszámolónkat és tervezésünket mondja el, és egyben megköszönöm az ő személyes munkáját is, ahogyan gondos őre a mi pénzügyeinknek.
Kedves testvérek, tudom, hogy nem mindenki hallgatja szívesen a beszámolókat, de az a közösség, amelyik nem tekinti át időnként közös dolgait, legyen az család, gyülekezet vagy ország, nem vizsgálja meg, hogy mit tett jól, mind kell változtatni, az nagyon könnyen félrecsúszhat. Épp ezért presbitériumunk is áttekintette előző évi zárszámadásunkat és ez évi költségvetésünket, és ez alapján szeretném tájékoztatni gyülekezetünk tagjait tavalyi gazdálkodásunkról, ez évi terveinkről. Költségvetési főösszeg soronként ismertetett abszolút számokhoz, illetve a teljesülés százalékos mértékéhez szöveges magyarázatokat fűzök. Költségvetési főösszeg soronként három oszlopot ismertetek, 2019 év tényszámait, ezeknek a tervekhez képesti százalékos teljesülési mértékét, és 2020 tervszámait. Bevételeink. 2019-ben egyházfenntartói járulék 4.986.927 forint jött be, ez 125%, az idei tervünk 4,5 millió. Persejpénz 5.256.685 forint, 118%, idei tervünk 4.480.000 forint. Adományok 7.786.633 forint, 147%, idei tervünk 7.135.000 forint. Egyéb bevételek 5.548.593 forint, 162%, idei tervünk 3.308.000 forint. Előző évi maradványunk 5.226.349 forint. Tavalyi összes saját bevételünk 23.578.836 forint volt, 138%. Idei tervünk 24.650.000 forint. Átvett pénzeszközök, amelyet külső szervezetektől kaptunk, tavalyi évben 2 millió forint, 125%, idei évben is ugyanennyit tervezünk, azaz 2 millió forintot. Így az összes tavalyi bevételünk 25.357.836 forint volt, ez 136%, és az idei tervünk 26.650.000 forint. 2019-ben is érvényesült az a tendencia, hogy a gyülekezeti életben rendszeresen résztvevő istentiszteleteinket, rendezvényeinket látogató testvéreink szívügyüknek tekintik egyházközösségünk anyagi támogatását is. Ennek köszönhető, hogy az egyházfenntartói járulék esetében 25, a persejpénzek esetében 18%-kal, idézőjelben mondom, túl teljesítettük a terveinket. Jól lehet, egyre többen fizetnek évente több részletben egyházfenntartási hozzájárulást, amivel a fizetési kötelezettségeinkkel jobban szinkronba kerül bevételeink ütemessége, de az évvégi hajrá most is erősen érzékelhető volt. Az adományok címszó alatt meghirdetett céladakozások, különösen a teológia főépületének kárelhárítására, a dunai hajószerencsétlenség károsultjainak megsegítésére, valamint az Isten dicsőségére való adakozás mértéke eredményezte az összességében 147%-os mutatószámot. A csobánkai lelkészlak, most már inkább nevezném közösségi épületnek, építkezésére a pomázi gyülekezetben 2017 és 2019 között összesen 1.589.000 forint érkezett be. Az egyéb bevételek 162%-os teljesítettsége mögött az egyházkerülettől a parókia egy részének funkciómódosítására, illetve energetikai korszerűsítésére kapott 2 millió forint, és az egyházmegyétől kapott 600 ezer forint bevétel húzódik meg. Az átvett pénzeszközök kategóriában az önkormányzattól 143%-os mértékben érkezett meg a várt támogatás, köszönjük. A fentebbi részösszegek alapján tervezett összes saját bevételünk 138%-on, összes bevételünk 136%-on teljesült a terveinkhez képest. A tavalyi év tényszámai, azok elemeinek vizsgálata és az idei hitéleti, diakóniai, missziói céljaink alapján terveztük idei költségvetésünk számait. Így az egyházfenntartói járulékot a tavalyi év terv és tényszáma közé középre, míg a persejpénzt gyakorlatilag a tavalyi év terv szintjére prognosztizáltuk. Az adományok rovatban kisé merészebben terveztünk, az előző évi tervszámhoz képest 135%, de ez mindenképpen a tényszám mértéke alatt van. Az egyéb bevételek esetében szerényen kalkuláltunk az előző évi jelentős mértékű maradványunk ellenére is, gondolva a társegyházközség előtt álló, esetleg váratlan kiadásokat is produkáló csobánkai építkezésre. Így a 2020 évi összes bevételi tervünk az előző évi jelentős összegű maradvány figyelembevételével lett 24 millió 650 ezer forint, ami a tavalyi év teljesítettségi mértékét 4,5%-kal haladja meg. Idén a tavalyi mértékével megegyező, de összetételében más szerkezetű külső támogatással számolva tervezett összes bevételünk 26 millió 650 ezer forint. Nézzük meg a kiadási oldalt is. Személyi kiadások 7 millió 205 ezer 28 forint, 102%. Idei terv 7 millió 774 ezer 500 forint. Gyülekezeti életkiadásai 4 millió 687 ezer 717 forint, 96%. Idei tervünk 3 millió 680 ezer forint. Igazgatási kiadások 532.439 forint, 124%, idei tervünk 550 ezer forint. Ingatlan fenntartás tavaly évben 5.422.479 forintot adtunk ki, ez 107%, az idei tervünk 3.550 ezer forint. Ingatlan felújítás. Ezek jobbára beruházási, illetve nagyobb átalakítási költségek. 7.225.544 forint, ez 120%, az idei tervünk 4-es millió forint. Közalapi hozzájárulás 680 ezer forint, ez 100%, az idei tervünk, illetve hát a tavalyi számaink alapján számolt érték 750 ezer forint. Egyéb kiadások a tavalyi évben 2 millió 108 ezer 111 forint, 105%, az idei terv 4-es millió 345 ezer 500 forint. Saját kiadásunk a tavalyi évben 27 millió 861.318 forint, 105%. A kapott külső támogatásokból adott célra a megadott határidőig 365.000 forintot nem sikerült felhasználnunk, ezt vissza kellett utalnunk. Ezzel együtt a tavalyi évi összes kiadásunk 28 millió 226.318 forint, ez 106%. Idén reméljük, hogy visszautalásra nem kerül sor, viszont a 2 millió forint külső támogatást várva 26 millió 650 ezer forint kiadással számolunk idénre, bekalkulálva a tavalyi maradvány összeg felhasználását is. A kiadási oldalon a személyi kiadások, juttatások, járulékok mértéke 102%-on teljesült 2019 évben. Alapvetően ez a stóla bevételek tervezett mértékét 31%-kal meghaladó volt amiatt van. Ez sajnos azt jelenti, hogy az elmúlt évben is meglehetősen sok testvérünktől kellett elbúcsúznunk, igaz, Krisztusba vetett reménységgel. A stóla bevételek kapcsán ismét megemlítem a velük kapcsolatos tudnivalókat, mivel ez nem épült be a köztudatba. A stóla hivatalos mértéke 15 ezer forint per alkalom. Gyülekezetünk lelkészei a temetések, esküvők alkalmából ezt nem szokták kérni, hanem a gyászolók, házasulandók elhatározására bízzák. De bármilyen okú helyettesítés esetén a gyülekezet köteles ezt az összeget a helyettesítést végző lelkésznek kifizetni. Nem árt, ha tudatosítjuk magunkban ezt a tényt. A személyi kiadások mértéke az előző évivel nagyságrendileg azonos maradt, a teljesítettség mértékéhez képest 8%-kal nőtt. Ennek oka a lelkészi jövedelem struktúrájában rejlik, ugyanis annak egy eleme a lelkészek szolgálatban töltött éveinek számától függ, nem véletlenül hívják korpótléknak, 5 évenként előírásszerűen változik. A gyülekezeti élet kiadásai gyakorlatilag tervszinten valósultak meg. A kategórián belüli szórások szelidültek a korábbi évek belső arányaihoz képest, mivel 2019-ben a gyermek, a konfirmandus és ifjúsági munkára fordított összegeket a korábbi tapasztalatok alapján másként terveztük. Mivel a 2020-as év nem évfordulós év, így kiadványokra, rendezvényekre kevesebbet kívánunk költeni, ezáltal lett a tervezett költség 25%-kal alacsonyabb, mint az előző évben. Az igazgatási kiadások elsősorban az évközi nem kis áremelkedések okán alul tervezetnek bizonyultak, így az ez évi tervszámot a tavalyi tényhez igazítottuk. Természetesen így is az összes többi kiadási kategóriához képest viszonyítva nagyságrendileg kisebb költségről beszélünk. Az ingatlan fenntartási költségeket az áremelkedések ellenére részben halasztható munkák, illetve átcsoportosítások árán sikerült a tervszinthez közel tartani, mindössze 7%-kal túllépve a tervszintet. Annak ellenére, hogy a temető fenntartási költségei igen drasztikusan megnőttek, részben a víz bevezetése és esetenként annak nem túl takarékos használata, valamint a hatóságilag kötelezően előírt hulladékszállítási előírások bevezetése miatt. A folyó évi terv mértékét a megváltoztatott költségvetési struktúra miatt direktben nehéz összehasonlítani a tavalyi tényszámokkal, az e kategóriában elszámolható összeg számszerűen 30%-kal kevesebb az előző évi tervszámnál. A 2019-es év jelentős felújítási munkája, a parokia funkciómódosítása, energiakorszerűsítése közegyházi forrásokból történt. Ez az a bizonyos 2,6 millió forint, amit említettem. Számunkra csak idézőjelben a csobánkai zöldmezős, az eredetileg tervezett új épület, közösségi épület megvalósíthatatlanságának elvarrandó szálai okoztak kiadásokat. Ennek ellenére Hála Istennek, 2019-ben mégis megkezdődhettek a Csobánkai Lelkészlakás és Közösségi Ház kivitelezési munkálatai. Egy a célnak megfelelően átalakítható ingatlan megvásárlásával, a tervezési munkák megindításával. Az egyházkerületi forrás maradvány összege idézőjelbe, amit ugye kaptunk keretet, abból eleve meg kellett venni az ingatlant, az utána fennmaradó összeg mellett a társ egyházközség gyülekezeteinek is egyelőre még pontosan nem ismerhető mértékben biztosan be kell szállni a költségek finanszírozásába. Erre, valamint egyéb beruházási jellegű feladatokra, többek között a vízbekötés, a templomkertbe való vízbekötésre 4 millió forintot ütemeztünk be. A közalapi hozzájárulás mértéke az előző év egyház fenntartása persejbe és Isten dicsőségére befizetett összegei alapján pontosan kiszámíthatók és teljesíthetők. Az előző év jó számai alapján ez 10%-kal magasabb lesz, de összegszerűségében csak pár tízezer forintot jelent. Az egyéb kiadások kategória összegsorai változtak a már említett struktúra módosítás eredményeként. Ide került a lakhatási és rezsitámogatás költsége, melyet a beosztott lelkész számára biztosítunk, de itt kell feltüntetni új összegsorként a tartalék összeget is. A változások eredményeként látszólag tetemes számszerű növekedés érzékelhető ebben a kategóriában, de ha a tartalék összegtől eltekintünk, ugyanis nem biztos, hogy azt ebben az évben feltétlenül felhasználjuk, akkor esetleg a jövő év kezdeti időszakában a maradvány összeg fogja a következő évelei kiadásainkat fedezni, akkor gyakorlatilag ez az összeg is az előző év szintjén marad. A leírtak alapján az összes kiadás mértéke mindösszesen 6%-kal haladta meg a tervszintet, míg a bevételek 36%-kal haladták meg a tervezettet, így hála Istennek igen jelentős 5,2 millió forintos maradvánnyal indíthatjuk a 2020-as évet. A 2020-as év összes bevételének tervezett mértéke gyakorlatilag az előző évi terv szintjén marad, míg a kiadások a tartalék felhasználásának szükségességétől függően akár csökkenhet is. Mindezek mellett társegyházközségünk olyan mértékű fejlesztésben vehet részt a Csobánkai Közösségi Ház épület megvásárlásával és első ütemű fejlesztésének kivitelezésével, melyre eddigi történetében nem volt példa, és valószínűleg a közeljövőben sem várható hasonló nagyságrendű beruházás. Ez összességében egy 200 millió forint fölötti beruházást jelent. A második ütem kivitelezésére a jelenlegi Csobánkai Imaház és telek értékesítését követően kerülhet sor. Hálát adva Istenünknek tavaly elért eredményeinkért, kérve áldását ez évi terveinkre, kérjük testvéreink támogatását, áldozatvállalását az elkövetkezendőkben is. Köszönjük eddigi adományaikat, erőfeszítéseiket. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja életüket, munkájukat.
Kedves testvérek, hirdetem gyülekezetünkben az igeolvasás lehetőségét, és megköszönöm mindenkinek elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Kedves testvérek, elkészítette presbitériumunk választói névjegyzékünk munkapéldányát, múlt vasárnaptól megtekinthető a lelkészi hivatalban, kérem, hogy ellenőrizzük észrevételeikkel segítség közös munkánkat. Ezen a mai napon kezdődik országosan a házasság hetes sorozat. Csobánkán változatos programokba kapcsolódhatunk be, Gyülekezetünk szerdán 12-én 19 órától filmklubot tart Csobánkai imatermünkben. Anya, lánya, unokája című filmet vetítjük, melyet beszélgetés követ. Jövő héten pedig az istentisztelet témája lesz a házasságkötés. Alkalmaink a szokott rendben kerülnek megrendezésre. Hétfőn 17 órától imaóránk lesz Pomázon, énekkari próba Pomázon 6-tól, Bibliaóra Csobánkán kedden 6-tól, Kékkereszt alkalom 6-tól Pomázon. Szerdán a pomázi Bibliaóra elmarad, csütörtökön imaóránk lesz Csobánkán, pénteken konfirmációs órák és ifjúsági óra lesz 19 órától. Vasárnap istentiszteleteink előtt éneket fogunk tanulni. Ma kórusunk 16 órától a Leányfalui Idősek Otthonában szolgál. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2020. január 21-én elhunyt Padisák Mihályné testvérünk, temetési Csobánkán február 6-án volt a községi temetőben. Éppen Pomáz Csobánkai szolgálatomnak ez volt az 500. temetési szolgálata. Január 23-án életének 76. évében elhunyt Pintér Jánosné testvérünk, temetése február 10-én, holnap 11 órakor lesz városunk ravatalozójából. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Hirdetem még, hogy jövő héten, János mutatja, 23-án lesz majd. Igen, vannak gyülekezeti gyermekeink részére készítendő lapok, amelyek a gyermekmunkát és a kézműves alkalmakat tartalmazzák. Kérem, hogy ezt vigyük el, illetve gondolom a gyerekszolgálók elvitték a gyermek alkalomra, hogy ezt kiosszák a gyermekek között. Legkorábban 23-án lesz majd gyermekszolgálatunk. Egyben írtam presbiterjeinknek is, hogy ezen a vasárnapon, február 23-án Pap Lászlóné nagytiszteletű asszony szolgál közöttünk. Az ő szállítási szolgálatát szeretném meghirdetni a gyülekezetben. Ide útját és majd haza útját meghirdetem. Kérem, aki ebben szívesen segít, az jelentkezzen. Kedves testvérek, a hirdetésekkel istentiszteletünk vége is elközelített. Záróénekül a 345-ös dicséret első versszakát énekeljük. Fennállva tegyük az áldást. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség örökkön örökké Jézus Krisztus által. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el. Yeah. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.